tovább egyetemnek a doktori iskoláján fejezem be lassan a tanulmányaimat, és a politikai publicisztika műfajába ástam bele magamat, és ennek a műfajából egy rövid meghatározást adnék, illetve utána rátérnék azokra a nyilvános terekre, ahol a politikai publicisztika megszólal, megmutatkozik. A politikai publicisztika műfaja és nyilvános tere a 17. században. A politikai publicisztika a 16. század végén megjelenő, 17. században megerősödő irodalmi műfajunk, amelynek pontos meghatározása egyelőre nem történt meg, ezért röviden kísérletet teszek jellemzőinek összefoglalására néhány mondat. Emellett a nyilvános tér fogalmát is jellemzőt is felvázolom, amely térben a politikai publicisztikát megszólaltatta. Péter Katalin a magyar nyelvű politikai publicisztika kezdetei című tanulmányában nem vállalkozott ennek a műfaj fogalmának pontos definiálására, de írásából kikövetkeztethető a műfaj meghatározása. A publikus szóval kiindulva a közzététel, nyilvánosságra hozata és a meggyőzés állásfoglalása késztetés fogalmai kerülnek a középpontba. A politikai tartalom mellett ezek a legfontosabb meghatározó tényezői a műfaj. A befogadás módja és az érvelés technikája határozza meg tehát a politikai publicisztikát a tanulmány gondolatmenete alapján. Ezek szerint az a szöveg lehet ilyen, amely a személyes olvasás határain kilépve eléri a nyilvánosságot, így az érdeklődők számára elérhető és kommentálható. Ami nem jelenti azt, hogy mindenki el is érte, illetve hogy bárki is kommentál. Második jellemzőként célja a közönség meggyőzése, egy, a közbeszédet érintő esemény. A politikai tartalom pedig a harmadik evidencia ezen szövegeknek. Számos problémát vett föl a műfaj meghatározása. Vede Sándor 2003-as a Politika műfajai című tanulmányában taglalta a magyar politika eszmetörténetének legfontosabb írásainak kiadási lehetőségét, és ennek akadályaként pedig a teoretikus politikai elmélet és az elméleti szövegek hiányát jelölik meg. Megfogalmazása szerint a korabeli szövegek, idézet következik, alig-alig lépnek túl valamiféle szinkretizmuson, ritkán fogalmaznak meg tisztán politikai argumentációt, inkább a vallási vagy morálfilozófiai diskurzusba indulnak a politikai kommunikációs terepére, közvetve a kontextusból rekonstruálható módon jelentenek ott is valami. Végül az idézet. Emellett jelentős műfaji gazdagságot is mutatnak, ezért, és még idézet, politikai elméleti kánon alkotni vagy módosítani igen nehéz, mert ilyen gyakorlatilag nem létezik. Tovább idézve a tanulmányból a számunkra fontos részleteket, a politikai eszmék önmagukban, ismét idézve következik, a politikai eszmék önmagukban tiszta ideaformában nem léteznek, és századokkal ezelőtt sem létezhettek. A politikai gondolkodás történetén csak a benne foglalt gondolatok nyelvi kifejezés formáin keresztül vizsgálhatjuk, az ideákhoz csak is a fogalma, a gondolatmenetekhez csak is az argumentáció, beszédmódjainak analízisa révén közelíthető. És kutatásában a retorika és politika történetnek kitüntetett szerepet kell kapnia. Amennyiben a politikai eszmény történetéről kívánunk elmondani valamit a korabeli Magyarországon, akkor fel kell sorolnunk a szövegemlékekben megjelenő korabeli diskurzusok domináns témáit, összegeznünk kell azokat az elbeszélés formákat, narrációtípusokat, amelyek az a témák szélesen társultak, és végül meg kell vizsgálnunk, milyen implicit utalásokat és explicit kijelentéseket tettek saját kommunikálhatóságunkkal kapcsolatban. Ha tehát valaki a korabeli magyarországi politikai eszmékkel foglalkozik, akkor egyszer s mint a korabeli magyarországi irodalom műfaji rendszerével foglalkozik. Itt van még a idézeteknek. A tágabb elméleti áttekintésből és gondolatmenetből vizsgálásunk szürke területére tekintve a politikai diskurzuson belül tényleges megnyilvánulásoknak, a különböző politikai véleményformáló csoportok meggyőzésére hivatott publicisztikáknak a szempontjából és a fenti problémákkal találkozunk. Elméleti megállapítások nem jelennek meg ezekben a szövegekben, mindig a kontextusból kiindulva állapítatunk meg bármilyen elméleti következtetést. Gond a műfaji gazdagság is, hiszen az egyes írások csupán tartalom szempontjából sorolhatóak a politikai publicisztika körében, visszatérve Péter Katalin megállapítására, nyilvánosan meggyőzés és politikai érdek három elengedhetetlen tartalmi elem, formailag azonban számos egyéb műfaj által megjeleníthetőek, így például levél, körlevél, röpirat, emlékirat, stb. Formájában. Miközben az Ilyen Miklós Nádori emlékiratának szerzőségében és az ismeretlen szerzői oktatási elmékedéssel című irat szerzőségével és nyelvi jellemzőivel foglalkoztam, vagy a toldalagi levélgyűjtemény publicisztikáit elemeztem, azzal a egyebek mellett beleérvelését is alapul véve igyekeztem az elbeszélés és narráció típusokat bemutatni, és követni azokat az utalásokat is, amiket a szövegek saját kommunikálhatóságukkal kapcsolatban tesznek. Korabikori magyar irodalom műfaj rendszerével azonban távolban nem foglalkozhattam, csupán tárgyalnak koncentrálva tettem ki jelentéseket. Ezzel a korabikori magyarországi politikai eszmék teóriája továbbra is megrajzolatlan, a teljes rendszeren belül csupán egyetlen területen igyekeztek előrelépni. Mi jellemzi tehát ezt a műfajt? Valamilyen nyilvánosság megcélzása nagyobb számú olvasótávon szükséges a közéleti publicisztika megjelenéséhez. Így például az elmélkedések, politikai témák, magánlevelek, naplók, minden közéleti mondani valók ellenére is kívül kerülnek a műfaj köré. Emellett a szövegeknek a meggyőzésekkel törekedniük, valamilyen argumentációt kell tartalmazni. Nyilvánvaló nehézséget okoz, hogy első olvasatra nem érvelésnek, hanem tényközönnek tűnő szövegek is tartalmazhatnak rejtett érvelést, határozó befolyásolási irány. A jelenlegi médiumaiban előforduló manipuláció, csúsztatás, provokáció és egyéb propaganda elemek megtalálhatók a 17. századi szövegekben is. A kérdése tehát, hogy egy adott szövegnek mi a szándéka, már az egyes művek alaposan megismerését igényli. A politikai érdek vizsgálatánál úgy tűnik, a politikai publicisztikai szövegek törekvése három irányú lehet. A hatalom megőrzésére, megszerzésére, vagy a róla való gondolkodása irányban. Fontos Péter Katalin azon megalapítása is, hogy idézet következik, a mindennapiság hiányzott a publicisztika fogalmából, a műfajt alkotó művek különösen kiélezett, döntése kényszerítő helyzetekben jelentek meg. Vége az idézetnél. A hatalmi helyzet változása, a hatalmi keletkezésekor írulnak az ilyen típusú szövegek, illetve azokban a helyzetekben, amikor ezek a változások elképzelhető közelségben kerülnek. Így a nádori emlékirat akkor született, amikor Párfi Pál Nádornak, idézett, halál immár az ajtaját kolompozza. A toldalagi leveleskönyv pedig első Rákóczi György és Betlen István gróf hatalmi harcának kezdetétől végig kíséri a levélváltást a nyilvános kommunikáció terején egészen a két politikai hatalmasság kiegyezéséig. Az Egri Jámbor keresztény című írás akkor született, amikor Betlen Gábor halála után egy időre feleségére Brandenburgi Katalinra szállt Erdély hatalmi helyzetének meghatározása. Az oktatások elműködése című írás pedig a vasvári végekötés utáni időszakban íródott, válaszol a Habsburg politika váratlan végekötésére, és folytatották a sort. Vagyis kiélezett döntése kényszerítő helyzetekben jelenik meg a műfaj, ami összefügg meggyőző szándékával, vagyis olvasói, befogadóit egy bizonyos vélemény elfogadása felé akarja terelni, saját szemrendszerét igyekszik meghatározóvá tenni. Erre pedig természetesen akkor van szükség és lehetőség, ha létrejön egy ilyen döntési helyzet, ha választani kell legalább két lehetséges út között. Hát összefoglalva, amit el tudunk mondani a politikai publicisztikáról, a következő igényt tart a nyilvánosságra, megjelenében a meggyőzés mozzanata, politikai érdek érvényesítéséhez fűződik. Ez a három mindenképpen szükséges egy ilyen irat létrejöttéhez. Politikai szempontból belül háromfajta célszolgálat, hatalom megszerzésére, megtartására, vagy ezeknek a tevékenységeknek a végigmondolására fókuszálhat. Ezek mellett döntése kényszerítő helyzetben jelenik meg, hiányzik belőle a hétköznapiság. Ennyit a műfajnak a rövid bemutatásáról és most a nyilvános térről. Enes Sándor megfogalmazása alapján idézet következik. A nyilvános tér mindössze modell, amelyet egy adott politikai beszédnek indikál, saját szólamának ideális akusztikai feltételeiről. Idézet végén. Szöveget létrehozó megszólaló, tehát mindig modellezi saját nyilvánosságát, amelyhez azután szabályt intézi. Amennyiben egy szöveg nem határoz meg ilyen nyilvánosságot, úgy nem nevezhető publicisztikának. Benne Sándor rámutatott arra, hogy nem létezett a 17. század magyar közéletnek egyetlen homogén nyilvános tere. A teljes nyilvános teret különböző befogadói körök alkották, amelyek létszáma, olvasási képessége és attitűdje, érdekszférája és az események belátás felülelő horizontja is különbözött. Ami viszont összeköti őket, hogy kivétel nélkül a korabeli nemzet, azaz a nemesi rend képviselői alkotják ezeket a csoportokat. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a politikai publicisztikának megfelelő műfajú iratok elemei, tehát ennek a műfajnak megfelelő iratok elemei nem mindig nyíltan jelennek meg. Tehát egy politikai gondolat csak konkrét, megnevezett személyhez írt levélnek a teje, az még nem jelenti a nyilvánosság kizárását. Sok esetben ugyanis feltételezhető a címzetten túlmutató nagyobb nyilvánosság, ilyen esetben tehát a látszat ellenére nem egyetlen személyen szól a szöveg. A levelek magánjellege eltér a mai gyakorlattól, ezek az üzenetek gyakran a közösségi kommunikáció részei, és nem az egyének közötti párbeszédet szolgálják. Fitnyét István, Zinyi Miklós titkára, szekretáriusza, talán ez kicsit jobban egyébként a személyét, így ír egyik levelében Medgyászki Jónáshoz, az erdélyi fejedelem tanácsadójához. Idézem. Valami írást hirdetnek némelyek, hogy postán vették volna Palapinusz ura bűnnagyságát. Bánor a műnagysága kéreti kegyelmedet szeretettel való szolgálatja ajánlásával, ha lehet, tegye szeré, láthassa, mert ő nagyságát is inkuzálják, mint a ő nagysága munkája volna, a fél éve pedig, mint haszontalanságban nem okupálja magát, nagy néven veszik egyelmet. A fenti lelérvészet magyarázat a következő. Zinyi Miklós titokmestere, Vitnyi István Soproni jogász megkéri az erdélyi fejedelmi tanácsosát, Medgyászki Jónást, hogy segítsen megszerezni egy olyan iratot, amelyeket a nádor Veselényi Ferenc terjeszt, és amelyet Zrínyi írásának tartanak némelyek. Ezt szeretné látni Horváth Bán, és Hüttnyéli már siet is hozzátenni, hogy nem őnagysága szerzeménye, tehát nem Zrínyi szerzeménye, hanem a fia haszontalanság. A szó szerinti értelmezés mellett azonban a következő derülnek még ki ebből a rövid részletből. Először is Hüttnyéli István tisztában van azzal, hogy terjed egy levél, amit a nádor postán terjeszt, postán tehát hivatalos úton terjeszt, miközben Vitnyéli ennek a levélnek nem lehetett címzettje. Zinyi titkárának ezek szerint nagyobb rálátása volt, nem csupán az általa elképzelhetően belátott nyilvános térre, hanem számára rejtett szegénység is. De nem csupán Vitnyéli ismert nem neki szánt információkat, hanem Medgyászki Jónás is, hiszen a titkár olyan levelet kér a fejlődő tanácsosától, aminek az valószínűleg szintén nem címzett. Megállapítottuk továbbá, hogy nem Zinyi jár utána ennek az eseménynek, aki egyébként számos levelet írt, nem tartózkodott a levelezéstől, kapcsolatfelvételtől és kapcsolattartástól, hanem a Horváth Bán Vitnyéli István csatornáját választja a tények felderítéséhez. Vitnyéli pedig nem az erdélyi fejedelmet célozza meg, akivel egyébként Zinyi ekkor aktív kapcsolatban áll, hanem egy szinten lejjebb a fejedelem familiálisát kéri fel az intézkedéssel. Megállapítható Vitnyéli és Medgyászki, teljes nyilvános térben több befogadói csoportnak is tagjai, ráadásul több olyan csoport belső információira is rálátásuk van, amelyekkel nem állnak szoros kapcsolatban. Ezeket az információkat nyilvánvalóan az említett befogadói csoportok olyan tagjaitól szerezték be, akikkel talán nyíltan, de inkább rejtetlenül kapcsolatban állnak. Fontos tehát tudomásul venni, hogy a levelek tartalmaztak üzenetekben folyó párbeszéd kiterjedhet olyan személyekre is, akik eredetileg nem is érintettek a dialógusban, sem címzetként, sem szerzőként nem tűnnek föl. A levélírás akkor az írónak figyelembe kellett vennie a címzett saját belső kapcsolatrendszerét, vagyis családjának, familiárisainak és bizalmasainak körét is. A levélben címzott nyilvános tér tovább nőhet, és közügyeket érintő esetekben tovább is nőtt a címzett személyes köré. Ez nem jelenti azt, hogy az információ kiterjedésének külső perifériáján megjelenő olvasók feltétlenül illetéktelenek, nem a levéltitok megsértéséről van szó. Sokkal inkább arról, hogy az információ továbbítás vagy egy adott vélemény kifejtésének határa és hatása szélesebb kapcsolati hálót ért el, mint a konkrét címzett személye önmagában jelezni. Ezzel a korabeli érintkezésben természetesen tisztában voltak, hogy a megcélzott nyilvános tér kiterjesztése, vagy éppen beszűkítése is természetes velejárója az írói akaratnak. Ez alatt azt kell érteni, hogy bizonyos esetekben a szöveg írója nagyobb nyilvánosság elérését tűző ki feladatul, és tovább küldése, tovább gondolásra ajánlott a levelét. Vagy fordítva jelezte azt, hogy más kezébe nem szállja gondolatai, mint a címzett. Legegyszerűbb mondja, a befogadó körének szűkítésére egy egyszerű kérés, amiben a szerző megkéri a címzetet, hogy más kezében ne adja a levelet. De szintén erre az esetre találták el titkos jeleket, vagy egyjeleket, egyéb a bennfentességet feltételező megfogalmazásokat is. Például csak az üzenő és a címzet által ismert, belső használható új neveket, mondásokat, megjegyzéseket, eseményre való utalásokat. Ezek akkor szerepelnek, hogy tovább olvasásra nem szánták. Ezek az információ határának beszűkítését célzó mozzanatok leggyakrabban konspiratív helyzetekben érhető tette. 1650. februárjában Zinyinek írja Vitnyéli. Minden új írások akadtanak kezembe, ha eddig nagyságot nem láttam, inkább külön nagyságoknak. egyszerű példa az információ kiterjesztésére, urának információhoz való jutásának elősegítését hajtja végre. Ez a legáltalánosabb módja a hírek események terjesztésének, legegyszerűbb, legkézenfekvőbb megoldás. Hát az említett írásokban nem lehet tudni, hogy publicisztikák-e, vagy belső használható iratok, esetleg hagyományos kétfel közötti címzővel és címzettel rendelkező üzenetek. Látható az is, hogy általában nem is az a személy vagy személyek fontosak, akik papírra vetették ezeket a gondolatokat, mert a titkár nem jelzi, hogy kinek az írásáról van szó. A tartalom az iratokban található hírek vagy vélemények a fontosak, lehetséges, hogy szerzők nem is nevezte meg magát. Egyébként a hírt és a véleményt tartalmazó szövegeket a mai újságírás szabályainak megfelelően általában külön kezeljük, a 17. században azonban legtöbbször bonyodalmas ezeket külön választani. Ektől írás mindkét tartományban mozog, objektivitás és szubjektivitás nem válik el élesen a korabeli szerzők és olvasók gondolkodásában, természetes az írt értékesítője. És mint egy vitnyédi levél, a címzett következik. Úgy értettem, igen nagy maga megalázásával való levelet írt nagyságot az Bécsi perspektívának. Bécsi perspektíva ez Montepulcori császári tábornok, csak itt egy gúny nevet használ, amiről az előbb beszéltem. Mert sümegi püspök uramnál vagyon, csodával olvasták némelyek, nekem is olvastam, adták volna, de későn jártak, nem tudják, mire magyarázzák, kérdették, tudom-e okát, mondám, speciális okát nem tudom ugyan, de azt tudom, hogy ő írt nagyságodnak, mármint hogy mondták, hogy a jelzényének, és az, mint az ő írásai vannak, nagyságod, mint nagy diszkrétus úr, úgy ad azokra választ. Idézet vége. Ebben az esetben arról értesíti a szekretárius urát, hogy Montecuccoli császári generálisnak, és Zinyi levél került a sümegi püspök uram nevével fémjelzett csoporthoz, amely levelet ráadásul ismét némelyek is olvastak, csodálkoztak rajta, hogy Zinyi megalázza magát az osztrák tábornok előtt. A korábbi példában az íróasztalon, itt a szerzőt ismerjük, Zinyi Miklós, ebben a szövegben az olvasók közül találunk meg nem nevezett szereplőket. Ugyanakkor az egyes befogadói csoportok esetében általában nem ismeretlenek a kapcsolódó olvasók sem. Gyakran tudja a szövegformáló, saját bizalmas köre, hogy kiolvasott egy-egy levelet, iratot. És még azt is láthatjuk, hogy ez a beavatkozó nyilvános tér még véleményt is adott a levélről, miközben annak elméletek kiviláló szemlélője csupán. Tehát sümerügyi püspök úr befogadó csoportja nem megcélzott olvasó közönsége Zinyinek, amikor Montecuccolinak írt levelet. De ez a csoport mégis természetesnek veszi, hogy megismerhette Zinyi levelét, és természetesnek veszi az arról való véleményformálást is. A horvát bán nagy maga megalázásával szóló új levelét csodával olvasták. Jó. A konspiratív helyzetben született levélre láthatunk példát az arabiakban, ismét Vitnyi István tollából, ezúttal a Kecer-Augustusnak címezve. Ebben az esetben olyan levelek közé keveredett a Zrínyi levele, amelyek a töröknek való bepódolásról beszélnek. És azt kérdő Vitnyédi, hogy ezeket a Zrínyi tudja meg, Kecer Ambrus, hogy ezek a levelek olyan valóban oda keveredtek-e a kompromittáló levelek közé. Tudott én, hogy Zrínyi kapcsolatban állt az erdélyekkel, de ez a kapcsolat ebben a helyzetben akár majd is hozhatott volna a Horváth bán fejére, az elfogott levelek között ránézve kompromittáló irat akarnak. Szempontból lényeges, hogy itt a címzethez el nem jutó levelek olvasói, a hatalom emberei, a hordozott üzenet most újfajta módon lép egy olvasói csoport elé, lényegében véletlenül. Előállt az a helyzet, hogy már nem csupán a nyilvánosság beszűkítése a cél, hanem ezen túlmenően az is, hogy senkihez ne kerüljön egy levél. A nyilvános térben az egyik csoportnak szánt levél a másik csoport elé eltitkolandó, a nyilvánosság nem homogén egység, különféle körök alkotják, különféle érdekeltségű körök. Egy ellenérvekkel csoport kezében már fegyver lehet egy ártatlan levél is. Még csak nem is kompromittáló tartalom miatt, hanem a körülmények miatt, hiszen Zinyi nem írt a töröknek való bevonulásról, csak olyan iratok közé került a levele, amik írtak el. Rövid összefoglalásként elmondható, hogy a 17. században megfogalmazott politikai publicisztikák érvényesülésének határait az őket befogadó olvasói körök, valamint a teljes nyilvános tér meghatározásának feladata még várnak magára. Fentiekben láthatunk, hogy már az is gondot okoz, hogy hol húzzuk meg a magánlevelek, az egy bizonyos csoportnak szánt levelek, és az ország teljes nyilvánosság elé szánt iratok között a határt. befogadói személyes hatályok minden egyes politikai irat esetében vizsgálni kell, hogy kétségtelenül eldönthessük, politikai publicisztikáról van-e szó vagy sem. A nyilvános teret alkotó 17. századi befogadói csoportok olvasási technikáinak és működési mechanizmusainak vizsgálata pedig olyan feladat, amelynek elvégzésével a befogadás szempontjából tudunk meg többet a művekről, és értjük meg az olvasó közönség szerepét századon. Köszönöm szépen!